Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen Isten, a mi urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden jóval az ő mennyei kincses házából. Amen. Énekeljük, drága testvéreim, fennálló énekként a 25. Zsoltárt. A 25. Zsoltárt énekeljük, amelyik így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Továbbá énekeljük, drága testvéreim, helyünket elfoglalva a 357. éneknek az első 4 verszakát. A 357. ének első verszaka így kezdődik: Jézus, én bizodalmam és megváltom életemben. Isten tiszteletünk megáldása legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Hallgassátok meg, drága testvérem, Istennek szent ígét, amely írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének 19-től a 31-ig terjedő versekben, figyelmesen, alázatos szívvel és lélekkel. Lukács evangéliuma 16. részének 19. versétől ezt találjuk megírva. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele. És azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna gazdag asztaláról rehulló morsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok által Ábrahám kebelére. És meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte a tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrödöm el lángban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalodik, te pedig gyötrödsz. Ezen felül még közöttük és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, sem onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd előtt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt: Van Mózesük és van prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk neked Jézus Krisztus feltámadásának örömnapján, hogy összegyűjtöttél minket a te ígéd köré. Szeretnénk magasztalni és dicsőíteni téged azért, mert te nem csak megteremtettél minket, hanem gondviselő kegyelmeddel hordozod a mi életünket. Szeretnénk dicsőíteni és magasztalni azért is, mert Jézus Krisztusnak golgotai áldozata által megvásároltál magadnak. Köszönjük Istenünk, hogy úgy, ahogy vagyunk, a tiédek vagyunk. Köszönjük, hogy meg akarod áldani a mi életünket, akarsz hordozni, vezetni minket, hogy a hétköznapok forgatagában is általad vezetett, te általad oltalmazott életű, de mindenekelőtt megáldott életünk legyen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a különböző gondok, nehézségek, betegségek, gyásznak a hordozásához erőt adsz a mi számunkra. Köszönjük, hogy minden Isten tiszteleten, ahol összegyülekezünk az Úr Jézus nevében, te lelkileg is megerősítesz minket. Köszönjük mindazt a lelki jót, lelki áldást, amit nap mint nap kirendelsz a mi számunkra. Szeretnénk hálát adni neked az elmúlt hét ajándékaiért, áldásaiért. Köszönjük mindazt, amivel körbevettél, amivel elhalmoztál minket. Tiéd le minden jóért, minden áldásért a dicséret és a dicsőség. De szeretnénk orcán pirulásával is megállni te előtted. Ha valamivel vétkeztünk ellened, embertársaink ellen, ha valamivel megszomorítottunk téged, és nem a te gyermekeidhez méltó módon gondolkodtunk, beszéltünk vagy cselekedtünk, te bocsásd meg ezt nekünk, Istenünk. És te segítsél meg minket, hogy a bűnt meglátó, megbánó, megvalló, de kiváltképpen elhagyó gyermekeid legyünk. Kérünk most közelebbről, hogy te áld meg Isten tiszteletünket. Te áld meg a te tanításodat, te áld meg a te ígéd üzenetét a mi számunkra, hogy ne csak hallgassuk a te ígédet, hanem meg is halljuk a te üzenetedet, és ne csak megértsük a te ígéd üzenetét, mondani valóját, hanem készek legyünk a te lelked támogatása által arra, hogy aszerint éljünk és cselekedjünk. Kérünk, te nyisd meg a mi szívünket, te add, hogy senki és semmi el ne válasszon minket a te ígéd megértésétől, hogy a mi életünk meggazdagodását, te kiváltképpen a veled való élő közösséget és az üdvösségünk elnyerését szolgálassa a te dicsőségedre, most is mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, ige hirdetésre készülve, énekeljük, drága testvéreim, a 166. énekünket. a 166. énekünknek az első versszakát, amely így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma tölts ki ránk. Hallgassátok meg, drága testvérem, Istennek drága szent szavát, amely által szólszánk ez alkalommal, és amely által keresi a mi szívünket. Írva található Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének a 31. versében. Hogy miképpen van megírva Istennek hozzánk szóló drága szent szava, a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. részének a 31. versétből hallgassuk meg alázatos szívvel és lélekkel fennállva. Ábrahám ezt felelte: ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Drága testvéreim, általában ebben a világban különböző kritériumok alapján osztályozzák az embereket. Osztályozzák őket férfiakra és nőkre, idősekre és fiatalokra, gazdagokra és szegényekre, tanultakra és tanulatlanokra, vagy, sőt, van, aki osztályozza klérusra és laikusokra. De a felolvasott történetből egyértelműen kitűnik az, hogy Isten egészen más szempont alapján osztályozza az embereket, sőt, igazságosan, örökké valóság szempontjából üdvözültekre és kárhozottakra lehet osztályozni az embereket. A felolvasott ígében egy nagyon fontos, lényeges, de ugyanakkor szembesítő történetet hallhattunk. Maga Jézus Krisztus egy példázat által tanítja az övéit arra, hogy hogy éljenek, hogy gondolkozzanak, és hogy tekintsék az életüket úgy, hogy ne csak elvilági dolgokat vegyék számításba, ne csak erre törekedjenek, ne csak ez szerint akarjanak élni, hanem az örökké valóságba, a túlvilág szempontjából is tudjanak előre tekinteni. Nagyon érdekes, drága testvéreim, az, hogy a hamis sáfárnak és a mammonra való figyelmeztetés után hangzik el Jézus Krisztusnak ez a története. Két fontos szereplője van a történet első részében. Az egyik szereplőt úgy említi a Szentírás, hogy a gazdag ember. Nem említi a nevét, nem mondja, hogy Péternek, vagy Pálnak, vagy kinek hívták, csak annyit tudunk róla, hogy gazdag ember volt. És akik a Bibliát ismerik, azok tudják, hogy általában akkor nem említi a neveket a Szentírás, amikor arra akarna sarkalni minket, hogy mindenki a saját maga nevét helyezze bele. Úgyhogy amikor gazdag emberről olvasunk, akkor valamilyen szinten mindenki a saját maga nevét is behelyettesítheti, hogy vajon mennyire találunk, mennyire tudunk azonosulni azzal a szereplővel, akiről hallunk a felolvasott ígében. Azt tudjuk erről a gazdag emberről, hogy ez a gazdag ember tulajdonképpen bíborba és patyolatba öltözött minden nap. Nem akárhogy öltözködött, hanem a legdrágább, legértékesebb, legdivatosabb ruházatot öltötte magára. A bíbor és a patyolat az akkori idő legdrágább ruházata volt. Így is mondhatnánk a mai nyelven, kicsit fiatalosabban, hogy ilyen világmárkába öltözködött, ilyen Armani vagy Gucci, vagy nem tudom milyen világmárkák vannak, a legdrágább, a legdivatosabb ruházatokat, ruhamárkákat hordta ez az ember. Szeretett volna kitűnni, szerette volna maga páváskodásával a többieket lekezelni, a maga kiválóbbságát pedig felmutatni. Szeretett volna kiemelkedni a többiek közül azáltal, hogy ő a maga megjelenésével, a maga ruházatával, a maga színpompás ruházkodásával a többieket megszégyenítse, vagy a többiek fölé kerekedjen. Drága testvéreim, hányszor jellemezhet ez is minket? Hányszor nem úgy öltözködünk, hogy az alkalomnak megfelelő legyen, amiben jól érezzük magunkat, hanem ott lehet bennünk az a hátsó gondolat nagyon sokszor, hogy a magam megjelenésével, a magam ruházkodásával valamilyen formában kitűnjek. Ezért vannak olyan absztrakt, olyan elvont, olyan szélsőséges divatok, olyan ruhakivágások, olyan ruhahordozások, amelyek mindent szolgálnak, csak éppen a célt nem. És figyelmeztet az Isten ígéje, hogy fontos a ruházat, a megjelenés. Jól érezzük magunkat, és a környezetben is beilleszkedjünk. De soha nem motiváljon minket az, hogy a ruházkodásunkkal kitűnjünk, másokat megszégyenítsünk, vagy a ruházkodással, megjelenésünk által mások fölé tudjunk ezáltal kerekedni. Aztán nem csak azt tudjuk, hogy bíborba és patyolatba öltözött, hanem minden nap dúsan vigadozott ez az ember. Nem csak egy-egyszer születésnap, névnap, vagy valamilyen nagyobb ünnep alkalmával tartott ilyen nagyobb fogadást, hanem minden nap dúsan vigadozott. Minden nap terüm asztalkámat megterítette, minden jóval ellátta magát. Így is mondhatnánk, hogy a hasa volt az Istene, mert az volt a legfontosabb, hogy mindent megegyen. Ilyen hedonista, élvhajház életet, gondolkodást folytatott. Drága testvérem, a gazdasági válságnak is az egyik oka sok között ez is. Mert olyan dolgot akarunk az étkezésünkkel megoldani, amelyek azért nem természetesek. Ezért van annyi természeti katasztrofa is, mert ha piros paradicsomot akarunk enni januárban, akkor megvásárolhatjuk magunknak. Amit akarunk, amit el akarunk élni, sokkal többet, sokkal fontosabb a természetellenes módon rendezzük a étkezésünket. A gyülekezetünk iskolai takarítónője mondta, hogy szinte egy disznót, egy sertést fel lehetne nevelni azon, amennyi drága ételt, kenyeret eldobnak az iskolások a szemétládába. Megdöbbentő és fájdalmas dolog. És a mai világban, amikor sokszor panaszkodunk és iránkozunk, hogy ilyen nehéz, meg olyan nehéz, de mégis sokszor azt látjuk, hogy nagyon sok és egyre több a túlsúlyos ember, és biztos nem azért vannak általában, tisztelt a kivétel, mert lehetnek egészségügyi problémák, mert annyit éheznek az emberek, és azért túlsúlyosok. Valamilyen probléma, valami gond van. És minél inkább ezt látjuk a jelenlegi helyzetben, hogy sokkal fontosabb a hasunk, sokkal fontosabb az étel, mint amilyen értéket, vagy amilyen helyet megillethetne a mi számunkra. Ez az ember minden nap dúsan vigadozott. És nem elég, hogy minden nap dúsan vigadozott, hanem annyi együttérzés, empátia nem volt benne, hogy annak a szegény Lázárnak, aki oda le volt vetve, le volt dobva, annak legalább egy szelet kenyeret, vagy legalább a morsalékokat, vagy a maradékot, amik megmaradtak az asztaltól, odaadta volna. Inkább odaadta kutyáknak, mint hogy odaadta volna ennek az embernek. Testvérem, sokszor megdöbbentő és fájdalmas dolog, hogy akkor, amikor egyes emberek hatalmas pénzeket költenek a kedvenc kutya, meg macska eledelekre, addig nagyon sok ember éhezik. Sokkal embernek fontosabb az ételt az állatoknak megveszi, de az édesanyjának egy tányér levest, a beteg, néhány száz méterre élő édesanyjának egy tányér levest nem tud vinni. De közben a drága kutya eledeleket meg tudja venni. Annyi együttérzés nincsen, sokkal könnyebb, sokkal másabb lenne egy társadalomnak a közérzete, a működése, hogyha jobban egymásra figyelnénk, és megbecsülnénk egymást, ha nem másért, legalább azért, mert ők is az Isten teremtményei. Őket is Isten alkotta, teremtette, értük is meghalt Jézus Krisztus. Aztán ezzel szemben ott van az a szegény ember, megnevezett Szentírás, úgy hívták, hogy Lázár. Ott van ez a Lázár, és ez a Lázár oda volt vetve a gazda kapuja elé. Egyes fordítások szerint nem oda volt téve, oda volt vetve, oda volt hajítva. Nem vették ember számba még a gondozói, még a rokonai sem. Csak oda le volt vetve ez a fekélyekkel tele ember. Nem volt együttérzés, nem volt szeretet, nem tapasztalta meg a szeretetet, a megbecsülést ez az ember. Milyen fájdalmat érzett nagyon sokszor, vagy érezhetett ez az ember azáltal, hogy senki nem szereti, senki nem visel gondot rá, nem érzi azt, hogy ő fontos valakinek. És nem elég az, hogy beteg volt, fekélyekkel volt el a teste, tehetetlen volt, nagyon súlyos testi fogyatékos volt ez az ember, hanem azt kellett lássa, hogy miközben ő éhezik, szerencsétlenkedik, ha szabad ezt a szót használni ott a kapunál, addig a másik dörzsöl. úgy él, mint a király. Hát testvéreim, nagyon sok ember ilyenkor azt szokta csinálni, hogy szokták mondani, kinyílik a bicska zsebével székelyesen. Valami nem tetszik, látjuk a társadalmi igazságtalanságokat, mit csinálnak az emberek, akár Görögország mindenfele, fellászadnak. Fellászadnak. Lázadoznak, tüntetnek, sztrájkolnak, forradalmat robbantanak ki, vagy pedig, ha gyengébb az ember, azt látjuk nagyon sokszor, hogy átkozódik, kére kóldus valakitől valami pénzt, ha nem kap, akkor átkozza, szidja, vagy akár meg is löbdösi azt, aki nem ad neki néhány forintot. És ezzel szemben ez az ember, ez a teljesen kiszolgáltatott, megalázott, semmibe vett ember se nem átkozódik, se nem szitkozódik, se nem akar forradalmat tenni, se nem kiabál, se nem szidja a kormányt, hogy milyen helyzetek vannak, és hol a szociális háló, sem a városgazdálkodást, sem ezt az embert nem szid. Senkit nem szidalmaz, senkit nem gyaláz, senkit nem átkoz, senkinek a rosszat nem akarja. Vajon hogy gondolkodott ez az ember? Mi volt az, hogy életének a titka, hogy ennyit tudott tűrni, ilyen példamutató módon? Hát testvéreim, meg vagyok győződve, hogy azért, mert az örökké valóságra tekintett. Azért tudott mindenen keresztül menni a betegséget, az elnyomást, a félretevést, a semmibevevést, azért tudta elnézni. Mert tudta, hogy valahogy lejár ez a nyomorult élet. És akkor nekem örök mennyi életem van az Isten kegyelméből, szeretetéből. Azért tudott annyit tűrni, mert az örökké valóságra tudott tekinteni. Ha ezt egy kicsit megfordítsuk, vajon nem azért vagyunk sokszor olyan türelmetlenek, olyan lázadozók, azért tudunk olyan nehezen eltűrni dolgokat, mert nem tekintünk elég ki a mennyország fele? Úgy teszünk, vagy úgy gondolkodunk, sokszor a beszédünk meg bizonságtételünk ellenére, mint az örökké valóságot töltenénk itt a földön. Sokkal másképpen viselkednénk, sokkal másképpen rendeznénk az életünket, oldanánk meg a problémáinkat, és valamilyen formában simítanánk el a rendezetlen dolgainkat, hogyha jobban az örökké valóságra, a mennyországra tudnánk tekinteni. De nincs itt vége a történetnek. A következő sorban azt halljuk, hogy meghalt ez a szegény Lázár. És vitették az angyaloktól az Ábrahám kebelére. Azért említ itt a Szentírás Ábrahám kebelét, mert még Jézus Krisztus golgotai válság, világválság műve, és mennybe menetele előtt vagyunk, ezért nem a mennyországot, az Isten országát említ itt a Szentírás, hanem Ábrahám kebelét, de ez is az üdvösségnek a helye. Meghal, és az angyaloktól oda vitetik a lelke. Mert ugyebár, amikor az ember meghal, akkor a lélek elhagyja a testet, és vagy az Isten országába, a mennyországba, vagy a pokolba kerül az ember lelke. Ezért mondja Jézus, Atyám, a te kezedbe teszem a lelkemet, vagy ezért mondja a mellette lévő rablógyilkosnak, hogy ma velem leszel a paradicsomba, jó, hogy meghalunk, testünket beteszik a sírba, de ma a lelkünk velem leszel a paradicsomba. Ezért nem mindegy, drága testvéreim, hogy halál után valakinek a lelke hova kerül. Nem mindegy, hogy az én meg a te lelked a halálod után hova kerül. A mennyországba vagy a pokolba. És az, hogy hova kerül, az az Istennel, Jézus Krisztushoz való kapcsolatunknak a függvénye. Jézus Krisztustól függ az, hogy a lelked hova kerül a halálod után. Ezzel kell foglalkozni, ezzel kell törődni. Meghal a gazdag is. És megjegyzi a Szentírás, hogy eltemetik. Biztos el tudom képzelni, hatalmas nagy pompás temetése van. Biztos el volt már készítve a nagy márvány sírkeret, vagy sírbolt. Nagyon sokan megsíratták. El tudom képzelni azt is, hogy biztos nagyon sokan irigyelték, és nagyon sokan azt gondolták, hogy én is úgy tudnék élni, mint ez az ember. Milyen szép élete volt, milyen jól élt itt a földön, mindene meg volt, hatalmas karriert futott be, nagyon öntelt, örvendező életet tudott folytatni. És biztos nagyon sokan irigyelték ezt az embert. Szerettek volna bőrébe lenni, mint ma is. Nagyon sok előkelő embernek szeretnének nagyon sokan a helyébe lenni. Sokan irigyelik. Az milyen gazdag, annak mennyi mindene van, milyen vállalkozása van, mennyi gyára van, milyen karriert futott be, milyen vezető vagy, milyen minisztériumban, milyen állást tölt be. Nagyon sokan irigyelik. Igen, ám, de ez csak a látszat. Hogy mi van a háttérben, mi van a kárpitok mögött, az nagyon sokszor nem látszik. És amikor eltemették, azt mondja a Szentírás, hogy megnyitotta a szemét ez a gazdag a pokolba. És ez a pokol iszonyú kínoknak a helye volt. Nem egy olyan hely, ahol nagyon sokan a fiatalok szokták mondani, hát tiszteletes úr, kártyázni lehet, sportolni lehet, szórakozni, bulizni lehet. Nem egy ilyen hely a pokol, mint ahogy az emberek elképzelik. Hanem azt olvasunk a Szentírásban, az bizony egy gyötrődésnek, egy gyötrelemnek a helye lesz. Egy szüntelen, pont nélküli, befejezetlen gyötrődésnek a helye lesz. Testi, lelki, szenvedés és gyötrődés. És még a gyötrődést, a szenvedést még megtetőzi, megkoronázza az a tudat, hogy elmulasztotta a lehetőséget, hogy ő is ott legyen Ábrahám kebelén. Az elmulasztott, az elszalasztott lehetőségek. És nagyon sokszor még ebben a világban is így van, hogy nagyon sokszor azt fáj leginkább, amit lehetett volna változtatni, amit lehetett volna jobban megtenni, amit elkerülhettem volna és elmulasztottam. A vissza nem jövő lehetőségek. Hányszor leterhelik, elszomorítják, hogy egyszerűen az embert érzelmileg is lenullázzák. És ott a gyötrődésben, a kínokban feltekintett és meglátta távol Ábrahámot, és annak kebelén Lázárt. És ott is szól Ábrahámhoz, hát persze, hogy Lázárt még akkor sem vette számításba, hogy Ábrahám, atyám Ábrahám, tudta ki Ábrahám, mert atyának szólította, tehát valamilyen vallásos ismeret azért csak volt. Nem volt egy teljesen ateista, istentelen, Bibliát egyáltalán nem ismerő személy. Mert megismerte Ábrahámot, és Ábrahámot nem csak a pátriárkának, hanem atyának szólította. Azt mondja, atyám Ábrahám, küldd el Lázárt, hogy mártsa a kezét a vízbe, és hűsítse meg az ajkaimat, mert iszonyú gyötrödésben, kínokban van részem. Szerette volna a gyötrödését enyhíteni. Szeretett volna valamilyen enyhülést nyerni a maga szenvedésére. És elmondja Ábrahám, hogy nézd, nem lehet. Te oda kerültél, te a földön csak az étellel, az itallal, a ruházkodással, a világi karrierrel, a világi előrenyomulással töröttél, lelkeddel, az örökké valósággal nem töröttél. Ez a Lázár pedig tudott tűrni, szenvedni, volt hite, ragaszkodása, ez pedig itt most boldogságban, örvendezésben, az üdvösségben él, te pedig a gyötrödésben. Emlékezzél vissza! Testvéreim, a pokolban, a szenvedésben, a gyötrődésben nem lehet szemrehányást tenni Istennek. Én beszélgettem több olyan emberrel, családlátogatások alkalmával, azt mondták, na majd én, ha ott leszek majd Istenet, én már megmondom Istennek a magamit. Hogy miért így volt a Földön, miért volt ennyi természeti katasztrófa, miért halt meg ilyen korán, nézd meg az. Testvéreim, nem lehet szemrehányást tenni. Lehet, hogy úgy gondoljuk az emberi igazság érzetünkkel, de ott majd Isten színe előtt úgy el fogunk némulni, hogy még egy szavunk, még egy megjegyzésünk sem lehet. És elmondja Ábrahám, fiam, nem lehet átmenni. Nagy szakadék van a kettő között, a mennyország és a pokol között áthidalhatatlan szakadék van. Sem innen a mennyországba, a pokolba kerülni nem lehet, sem a pokolból ide a mennyországba nem lehet kerülni. Nincsen purgatórium, nincsen tisztított tűz, testvéreim. Azt mondja, hogy aki ide került, itt marad, aki pedig oda kerül, az ott marad. Nincsen átjövet, nem lehet se áldozat által, sem semmivel levezékelni, vagy semmi. Ahova, ahogy mondja a Prédikátor könyve, ahova dől a fa, ott marad. Ez a Biblia világos tanítása. És van ebben az emberben még egy nagyon fontos, pozitív dolog. Ez csak megszólal, nem hagyja abba, egy nagyon ambiciós ember lehetett ez a gazdag. Szóval jó, jó, de ha már itt vagyok, és nem lehet rajtam segíteni. De mégis van 5 testvérem a földön, az atyám házában. Küld azért mégiscsak vissza Lázárt, támadjon fel, és menjen az atyám házához, és szóljon az 5 testvéremnek, hogy térjenek meg, hogy ők ide a gyötrelemnek a helyére ne kerüljenek. Felébred benne a misszió tüze. Nem úgy gondolkozott, mint ahogy nagyon sok magyar ember gondolkodott, hogy megdöglött az én kecském, dögöljön meg a szomszédé is. Hogy legalább ott legyen együtt a család. Hát azt mondja, ha már én ide kerültem, akkor legalább ők ne kerüljenek ide. Benne volt a tűz, hogy megmentse őket. Drága testvéreim, vajon sokszor nem ez hiányzik belőlünk? Falu helyen mindig meg szoktam állni, mindenkivel beszélgetni, ezért nem is engem szokott küldeni a feleségem általában kenyéri, hanem a gyermekeket. Mikor elmegyek, akkor legalább egy óráig vásárolok 50 méterről kenyeret, mindenkivel beszélgetek. Meg szoktam kérdezni, na Joska bácsi, hogy tetszik lenni? Jó, tiszteletes, hát a feleség, ő is jó, a gyermekek, ők is jó. S hát lelkileg hogy vannak? Hát, tiszteletes úr, nem is tudom. Sokszor nem tudom. De az, hogy jól vannak, egészségesek, munkahelyük van, meg tudnak élni, az unokák tanulnak, az nagyon jó van. De a lelkileg hogy vannak? Hát azt már nem is nagyon tudom. Elgondolkoztat a dolog. Vagy nagyon sokszor olyan fájdalmas számomra, hogy nagyon sok szülőnek fontos az, hogy a gyereke egészséges legyen, jól tanuljon, szófogadó, engedelmes gyermek legyen, de hogy hite legyen, hogy hitbe járjon, hogy üdvössége legyen, az már sokszor mellékes dolog. S nézzük csak meg magunkon. Sokkal többet imádkozunk gyermekeink, unokáink, családtagjaink egészségért, munkahelyért, anyagi helyzetért, mint az üdvösségért. Imádkoztál-e, hadd kérdezzem meg, ha szabad megkérdezzem tőle, drága testvérem, imádkoztál-e ma reggel például, hogy a te családtagjaid, ha élnek a szüleid, testvéreid, gyermekeid, unokáid, ők is megismerjék Jézus Krisztus kegyelmét, szeretetét, hogy ők is a mennyországba, az üdvösségbe kerüljenek. Szoktál ezért imádkozni? Szoktál-e ezért bizonyságot tenni? Van-e benne tűz azáltal, hogy a családtagjaidat is megnyerjed az Úr Jézus Krisztus számára? Ne csak azzal törődj, hogy jól tanuljon, hogy állása legyen, hogy karriert fusson be, hanem egy igazán hívő embernek sokkal fontosabb a világi érvényesülésnél az üdvösség elnyerése. Fontos-e neked? Mennyi szenvedés, fájdalom fog lenni az emberekben, hogy elmulasztották a lehetőséget? Nem volt elég a szívükre helyezve az, hogy az én drága édesapámat, édesanyámat, vagy a testvéremet, vagy a házastársamat is, akárha nincsen hitben, vagy a gyermekeim, unokáim is hitben legyenek, hogy ők is a mennyországba kerüljenek, ott leszünk, és látjuk őket gyötrődni. Mert nem viseltük eléggé szívünkön. Hadd kérdezem, fontos-e neked, hogy ne csak a testvéreid, családtagjait, hanem mások is a mennyországba kerüljenek? Van-e benned tűz a lélekmentés után? Ezért is számon fog kérni Isten minket, testvéreim. Mennyire vetted komolyan azt, hogy mások is hitre jussanak, hogy családtagjaidat is Jézus Krisztushoz vezessed el? Ezért fontos az, hogy a gyermekekre odafigyeljünk, meg a többiekre. De azért fontosabb legyen mindennél az örökké valóság. És elmondja Ábrám, hogy nem lehet. Nem lehet, hanem van nekik Mózesük, van prófétájuk, azaz van Bibliájuk, és olvassák, hallgassák az Isten ígéjét. Mert a Mózes, a prófétákra, az Isten ígéjére, a Bibliára nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Van olyan ember, azt mondja, én tisztelt, akkor hiszek, ha meglátom, hogy valaki feltámad. Ha meglátom, hogy feltámad valaki a rokonságban, akkor majd én hiszek. Ha nem jött onnan vissza senki. Hát, drága testvéreim, olyan megdöbbentő számomra az egyik legtanúságosabb, amikor meghal egy másik Lázár, Máriának és Mártának a testvére, ott van, elsíratják, még Jeruzsálemből is mentek ki, együtt készítik elő a temetésre, összekötik az akkori szokás szerint a kezeit, a lábait, letakarják, lepedővel még az arcát is. Ők maguk beteszik a sírba, oda teszik a követ, érzik, hogy negyednapos már a test, hogy már bomlik, szaga van. És Jézus oda megy, feltámasztja, előhívja a Lázárt. Azok az emberek a saját szemükkel látják, hogy az a Lázár, akit eltemettünk, akinek éreztük a szagját, kijön a sírból. Ők maguk oldják el a köteleket. És visszatérve Jeruzsálemben az embereknek nagy része akkor sem hiszi, hogy feltámadt. Hogy Jézusnak van hatalma feltámasztani. Akkor sem jutottak hitre. Mert a hit, ahogy olvasok a Róma 10.17-ben, hallásból van, nem látásból. A hit hallásból van. A hallás pedig az Isten ígéjéből. Ezért aki hitre akar jutni, az ne valamilyen nagyszerű kinyilatkoztatása, valamilyen nagy csodára várjon, hanem olvas és hallgass az Isten ígéjét. Mert az Isten ígén keresztül Isten szent lelke hitre vezeti őt. Ha nem hallgatnak az Isten ígére, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Testvéreim, mi kell ahhoz, hogy Isten meggyőzzön téged? Mi kell ahhoz, hogy ő, az ő szava ráébresszen a te valós állapotodra? Mi kell ahhoz, hogy az ő kegyelmét meglássad, az ő szeretetét elfogadjad? És úgy éljél hitben való életet a földön, hogyha bármikor eltávozol a földről, akkor neked örök mennyi életed legyen. Kire hallgatsz? hallgatsz az Isten szavára vagy igére. Olyan megdöbbentő a gyülekezetemben, ahol szolgálok Erdélyben, délelőttönként mindig tanító prédikációkat mondok, délután pedig a Bibliaolvasó kalauz alapján sorozatban szolgálok. És igyekszek mindenre tanítani, nagyon sokféle szekta van a faluba, és akkor igyekszek szentírás alapján, hogy Isten íge különböző dolgokról mire tanít. És elmondtam, mivel elég sok adventista is van, hát ezért az utolsó időkről, a világ végéről, meg különböző dolgokról is többször tanítottam. És mindezek ellenére az egyik presbiter bibliaórán, presbitereknek is van bibliaóra, bibliaórán, az egyik presbiter, ráadásul az egyik legértelmesebb presbiter azt mondja, jaj, tiszteletes, biztos 2012-ben világvége lesz, mert az aszték, meg nem tudom milyen maja, naptárban ezt kaptak, azt kaptak, ott próbálta magyarázni. Ez nagyon meglepődtem. Hát azelőtt többször prédikáltam róla, hogy nekünk a kinyilatkoztatás, a helyes tanítás nem valamilyen naptár, meg nem valamilyen jóslás, meg Astradamus, vagy nem tudom, hogy ki fogja nekünk megmondani, vagy valamilyen, nem tudom, milyen horoszkop, hanem az Isten ígéje mondja nekünk, hogy mi lesz. Hát Isten a világ teremtője, ura. Ő tudja legjobban, hogy milyen forgatókönyv szerint mennek a dolgok a világba. Az ember nem az Isten ígére hallgatott, hanem azt, hogy mit hallott valamelyik televízióban. Kire hallgatsz? Nem az a lényeges, hogy én mit mondok, drága testvérem. Nem az a lényeges, hogy valaki a munkahelyről mit mond, hanem az a lényeges, hogy az Isten ígéje mit mond. Az életről, a halálról, az örökké valóságról. Fontos-e neked az, hogy Isten ígéje mit mond? Ha azt mondja, hogy Jézus Krisztus nélkül senki sem mehet a mennyországba, mert ő az igazság, az út, az igazság és az élet. A hódoszáli teját zói, az igazi örökké tartó élet, mondja a görögül. Ha azt mondja, akkor még mindig valamit akarunk tenni, hogy üdvözüljünk. Majd meglátjuk, majd nem lehet tudni, majd valamit teszek, hogy oda kerüljek. Az Isten igaz, hogy csak Jézus által lehet. Akkor mi Jézus Krisztushoz kell fordulnunk, rá kell hallgassunk, mert csak általa van örök élet. Mit használ az embernek az egész világot megnyeri is, de lelkében kárt val? Mit használ, ha multimilliárdos leszel? Mit használ, hogyha miniszter leszel? Mit használ, hogyha akadémikus leszel? Mit használ, hogyha bármit meg lesz ebben az életben? Na de ez 60-70 vagy 80 év, több vagy kevesebb. Na de az örökké valóság a 60-70-80 évehez viszonyítva egy pont, semmi. Ezért mondja biztat Isten ígéje, minket is most ez alkalma, hogy keressétek először az Isten országát és igazságát, és minden egyéb dolog megadatik néktek. Mikor adatik meg minden egyéb dolog, amire testünknek, lelkünknek, értelmünknek szüksége van? Ha először keressük az Isten országát és igazságát. Nekünk ez a nagy bajunk, hogy mindent keresünk, csak aztán legutoljára esetleg, ha megszorulunk, nagy bajba kerülünk, vagy közeledik a halál, nagyon megöregedünk, nyugdíjasok leszünk, akkor majd Istennel is akarunk foglalkozni. De először az Isten országát és igazságát keressétek, és minden egyéb dolog megadatik néktek. Ezért, drága testvéreim, olyan jó lenne, ha az Isten ígére tudnánk odafigyelni. Fontos lenne számunkra az, hogy ne csak az evilági dolgokkal törődjünk, hanem a lelkeddel is, az üdvösségeddel is törődjél. Mert ha Jézus Krisztus által már úgy élsz itt a Földön, hogy tudod, hogy örök életed van, akkor másképp gondolkodom, másképpen élsz, és tudod, hogy bármi történik, kapadsz szívstoppot, elütet az autó, vagy bármikor meghaladsz, akkor neked örök mennyei életed van. Amikor először úgy szembesített engem Isten ígéje, 14-15 éves lehettem, hazamentem, bementem a szobába, térdre estem az ágyamát, és azt mondtam, Úr Jézus, én szeretném, ha nekem örök életet adnál. Nem szeretnék úgy élni és úgy meghalni, hogy ne legyen örök életem. Te találjál meg, hogy bármikor, ha elszólítasz, akkor én a te országodba kerüljek. Ezért a feltámadás, ezért a túlvilág nem úgy lesz, mint ahogy bizonyára többen ismerik Tamási Áron Rendes Feltámadás című novellájában, hanem úgy lesz, hogy Isten ígéje mondja. Ezért, testvéreim, keressük először az Isten országát és igazságát, hogy egy boldog, örvendező, békés élet után örök mennyei életed legyen neked is. Ezért imádkozzál, ezt tapasztald meg, és dicséred így a te kegyelmes Istenedet. Amen. Urunk Istenünk, menj édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a mai világban, amikor millió egy szál ideköt minket a földhöz, lefele vonja mi tekintetünket, és úgy élünk, mint az örökké valóság itt a földön lenne, annyira érdekel minket a testünk, az életvitelünk, az életszínvonalunk, a e világban való érvényesülésünk, előrehaladásunk, akkor te figyelmeztetsz minket, hogy keressük először a te országodat és igazságodat. Úrunk, bocsáss meg nekünk, hogyha nem úgy gondolkodunk, nem úgy élünk, mint ahogy tudjuk, hogy kéne élni. Bocsáss meg, hogyha fontosabb nekünk az e világi dolog, és nem törődünk a lelkünkkel, az üdvösségünkkel. Kérünk, Istenünk, hogy te őrizzél meg minket, hogy sem a gondtalanabb életvitel, sem a kiegyensúlyozott anyagi állapot, sem a világban betöltött társadalmi pozíciónk ne gátoljon abban minket, hogy veled járjunk. Szeretnénk veled járni, rád mutatni, szeretnénk minden állapotunkkal a te országodat építeni és előrevinni. Bocsáss meg, Istenünk, hogy nem tudunk tűrni, nem tudjuk az igazságtalanságokat elhordozni, nem tudunk valamilyen formában előre tekinteni. Olyan nehezen tudjuk elhordozni, hogyha megbetegedünk, hogyha megkárosítanak, hogyha igazságtalanságok érnek minket. Köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket a Lázár magatartásával, hogy minne lázadozó, rebelis, panaszkodó, átkozodó, megjegyzéseket tevő emberek tudjunk lenni, hanem tudjuk Jézus Krisztus példáját követni a szenvedések, igazságtalanságok elhordozásában, előretekintve a lelkünk üdvösségére. Add Istenünk, hogy ne felejtsük el, hogy az élet nem csak itt a földön futásból áll, hanem a halál nem pont, hanem kettős pont. És úgy tudjuk rendezni a mi életünket Jézus Krisztussal járva, hogy a te országodba, a mennyországba kerüljünk. Könyörgünk, Istenünk, hogy te adj több felelősség érzetet. Te helyezd nagyobb teherként rá a szívünkre, családtagjaink, szereteink, hozzátartozóink, környezetünk üdvösségét. Tehát, hogy többet tudjunk imádkozni értük, tudjunk bizonyságot tenni nekik, és tudjunk úgy élni, úgy viszonyulni hozzájuk, hogy ők is kívánják a Jézus Krisztussal való életet. Te növeld ez a hitet, te adj ez tűzet a szívünkbe, a misszió tűzét, hogy jobban áthassa a mi életünket, időbeosztásunkat, egész magatartásunkat. Könyörgünk azért is, Istenünk, hogy a te ígédre hallgassunk. Ne emberi vélekedésekre, ne ami sokszor racionálisan gondolkodó agyműködésünkre, hanem tudjunk teljesen a te ígédre hagyatkozni. A te ígéd tanítson minket az életre és az örökké valóságra. Add, hogy hallgassuk a te ígédet. És te add, hogy keressük először a te országodat és igazságodat, hogy minden egyéb dolgot, amire szükségünk van megtapasztalva, még jobban rád figyeljünk, még jobban veled járjunk, még jobban a te országodat tudjuk terjeszteni a világban. Kérünk, hogy te áld meg ennek a drága gyülekezetnek minden egyes tagját. Te légy azokkal, akik gyászolnak, te vigasztal, te erősíts meg őket. Te adj nagyon a lelki erőt, szeretetet, türelmet, akik betegeket gondoznak. Te gyógyíts meg a lelki betegeket. Te erősíts meg azokat, akik terheket hordoznak. Te add a te jelenlétednek a tudatát, és az ebből fakadó lelki magatartást, erőt azoknak, akiknek különösebb gondjaik, nehézségeik, próbatételeik vannak. Te adj békességet, szeretetet, egyetértést azokban a családokban, a békétlenségek, veszekedések, ellenkezések vannak. Te rendel ki a munkahelyet a munkanélkülieknek, te rendel ki az anyagiakat a nélkülözőknek. Te vezesd jó útra azokat a gyermekeket, unokákat, fiatalokat, akik rossz útra tértek. Te szabadíts meg a szenvedély rabságában vergődőket, és kérünk, hogy te áld meg ennek a gyülekezetnek az életét is, te áld meg a templomépítést, a te áldásod, vezetésed, oltalmad legyen egész végig rajta. Kérünk, Istenünk, ezért is te áld meg a mai napunk hátrevő részét, te add, hogy ne essen az eső a kedves te előtted, és te add, hogy téged magasztalva, téged dicsőítve tudjunk élni nem csak ma, ezen az ünnepnapon, hanem életünk minden napján. Köszönjük, hogy te meghallgatod alázatos könyörgésünket, az Úr Jézus érdemért, a te dicsőségedért, most is mindörökké. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet.
Kedves testvéreim, dicsérjük az Urat az elhangzott igehirdetésért, és az ő áldását kívánjuk Barabási Endre, bálványos várajai lelkipásztor testvérünk életére, aki a nagysolymosi gyülekezetnek a lelkésze volt akkor, amikor mi elkezdtük velük a testvérgyülekezeti kapcsolatot, de azóta már ő onnan átkerült Alsóboldogfalvára, aztán utána most már egy nagyon nagy gyülekezetbe, Erdély talán legnagyobb, vagy egyik legnagyobb gyülekezetébe, a bálványos várajai református gyülekezetbe szolgál, családjával, gyermekeivel együtt. Kívánjuk néki az Úr gazdag áldását, családodnak, az egész gyülekezetnek így, bár nem találkoztunk még velük úgy közelebbről, de csak néhányan, de azért így vidd el szeretetteljes köszöntésünket nékik. Hirdetem a testvéreknek az előttünk álló alkalmainkat. Ma délután 14:30 lesz a templomunknak az ünnepélyes alapkőletétele, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, esernyőt hozzanak. Az idősebb testvérek számítsanak arra, hogy lesz kitéve szék, ahol le tudnak ülni, esetleg, ha szükséges, de nem akarjuk a végtelenségig nyújtani ezt az ünnepséget, szeretnénk szép rendbe megtartani, fegyelmezetten, feszes tempóban. Tehát délután 14:30 jöjjenek a testvérek, be lehet jönni majd az eredeti bejáraton, az udvar felől is, meg a mostani bejáraton is, ahol bejárunk a tér felől, nyitva lesznek az ajtók, be lehet jönni. Már itt mondom, hogyha jönnek föl arra a betonra, a szerelő betonra, tehát a majdani épületnek az alapszintje már ott áll, szépen egy nagy beton teret látnak ott, arra föl szabad jönni, csak figyeljenek oda, hogy följönnek a lépcsőn, hogy nehogy véletlenül valaki megcsúszon, de szépen föl lehet azért jönni, és arra is figyeljenek a testvérek, hogy nehogy véletlenül valaki lehátráljon ottan majd erről a beton placról, ki van egy kis szalag húzva, hogy nehogy valaki véletlenül lelépjen, vagy leessen róla, mert egyik-másik ponton azért kicsit magasabb, mint az udvar szintje. Tehát elővigyázatosak legyenek a testvérek. Tehát szeretettel hívunk és várunk. Megvannak hívva a honvédtéri gyülekezet, a kálvintéri gyülekezet, a petőfitelepi gyülekezet lelkipásztorai, presbiterei, és bizonyára és a gyülekezetek is. Úgyhogy egy szép sokaság fog remélem összesereglen, és meglátjuk majd, hogy hányan férünk el azon a téren, ami most ott kialakult. Jöjjenek, szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket. Ha valaki valami süteményt hoz, azt kérem is, hogy hozzanak a testvérek. Lehet, hogy nem tudjuk kitenni az asztalokat, mert ilyen borongós az idő, aztán nehogy elázzanak. Lehetséges, hogy ha látványos javulás nem történik, akkor bent a terembe fogjuk megteríteni az asztalokat, és akkor az uzsonnát meg a kis italt oda fogjuk kitenni. Aki segíteni tud ebbe a sütemény szortírozásba, azt kérném, hogy hát egyrészt hozza a süteményt, másrészt hány óra felé jöjjenek? 2. Fél 2. Jó. Tehát 14:30 körül azok az asszonytestvérek, vagy férfiak is, akik tudnak szívesen segíteni ebbe, azokat szeretettel látjuk. Férfiak is jöjjenek, mert egy-két széket el kell rendezni, ki kell vinni. Az Úr legyen velünk ezen a délutánon, és segítsen minket, hogy örvendezni tudjunk majd együtt is. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy esküvő volt az elmúlt héten. Peter Bosch és Konkoly Éva tegnap 17:30 kötöttek házasságot a honvédtéri református templomban. Egy szomorú alkalmunk is volt, temetés volt Bakson, Kis Gáspárné Bor Máriától búcsúztunk pénteken 1 órakor a Baksi temetőben, ópusztaszer mellett. Isten vigasztalását kívánjuk a megszomorodott családnak, és az ő gazdag áldását kívánjuk az ifjú párnak, akik már nem annyira ifjak, de azért még elég jó erőben vannak. Az Úr áldja meg őket is gazdagon. Jövő héten, testvérek, a keddi biblióóránk elmarad, de csütörtökön, ugye mennybe meneteli ünnep van, tehát csütörtökön, ha lehetséges, akkor ide jönnénk este 18 órára, és itt tartanánk az áldozó csütörtöki, pontosabban mennybe meneteli istentiszteletünket. Tehát most csütörtökön este 18 órakor itt leszünk a gyülekezeti alkalmon. Biblióóránk elmarad. Az összes többi gyülekezeti alkalmat azt megtartjuk a szokott időbe. Kedves testvéreim, befejezésül énekeljük a kijelölt énekünket, a már énekelt 357. énekünket, az 5., 6. és 7. versével énekeljük végig, válaszolva Isten igéjének megszólító tanítására, utána pedig a nemzeti imádságunkat, himnuszunkat énekeljük el. Áldás békességet kívánok.